Mennyei Atyánk, állunk itt előtted, itt állunk előtted, a te jelenlétedben, a te közelségedben, a te szeretetedben, a te kegyelmességedben, Atyánk, és nem hangzatos szavakat akarunk imádkozni, hanem valóban a szívünk teljességét akarjuk kifejezni előtted, hogy szeretünk téged, mert te előbb szerettél bennünket. Köszönjük neked, Atyánk, hogy gondod van ránk, és táplálsz bennünket a mai napon is hozzánk élő eleddel, és betöltöd a szükségeinket. Betöltöd a szívünket, a lelkünket, a testünket, és megelégítesz bennünket. Köszönjük, hogy a kijelentett tudás a miénk, és hogy épületünk, növekedhetünk a mai napon. Elfogadjuk azt, ami a te szádból jön elő a mai napon. Ne ember akaratából jön elő semmi, ami ma elhangzik, hanem valóban, ahogy átadtuk neked ezt a mai alkalmat, valóban így legyen valóságban, teljességben. És ami tőled jön, megalázzuk magunkat, és befogadjuk, és elfogadjuk a mai napon Jézus nevében. Ámen. Ámen. Foglaljátok helyet. Köszönöm szépen. Nagyot fújok itt előttetek, mert egy olyan témáról, olyan dologról fogok prédikálni nektek a mai napon, amiről megmondom nektek őszintén, az elmúlt 21 évben, így ebben a formában még soha nem beszéltem, soha nem prédikáltam, és ti vagytok most itt a puding, amin kipróbálom ezt, hogy ez az üzenet hogyan hangzik. Persze érintettük ezt a témát mindig mindenfelé, amerre szolgáltunk, de jó, hogyha tudod, hogy nem arról szól a mai üzenet, hogy keressük benned, vagy keressem magamban, vagy keresd a másikban azt, hogy benne mi a hiba. Ugyanakkor a mai alkalom, hogyha figyelmesen hallgatod, ha megérted a bibliai üzenetnek a lényegét, akkor előfordulhat könnyen, hogy megtalálsz magadban olyan dolgokat, amelyek hibák voltak, amelyek akadályoztak téged abban, hogy egyről kettőre jussál, vagy háromról négyre, vagy nyolcról kilencre, vagy 110-ről 112-re, ki tudja, hogy ki hol áll a hit útján. A sértődésről fogok mai napon beszélni és prédikálni nektek, mert az elmúlt 21 évben nagyon-nagyon sok esetben láttam azt, és tapasztaltam azt, hogy ez egy olyan botránykő gyülekezetekben a keresztény emberek között, egy olyan csapda a sátán kezében, amelyeket keresztények nem tanultak meg kezelni. Nem tudom a pontos statisztikákat, hogy a gyülekezetbe hosszas ideig járó keresztényeknek x százaléka miért maradt el a gyülekezetbe járástól, de tudom, mert láttam, tapasztaltam, hogy a botránkozás, aminek egyik szinonim kifejezése a sértődés, ez sajnos nagyon is nagyon jelen van a gyülekezetekben. Nem csak a mi gyülekezeteinkben, meggyőződésem, hogy az ország más gyülekezeteiben is, és a világszinten ez így van, mert Isten minden ugyanolyan, és a sátán is mindenhol hasonló ebben a világban, és az a célja, hogy téged arról a helyről, ahova Isten behelyezett, kimozdítson. És úgy kezdeném, hogy kérdést teszek fel, és a mai napon sok kérdést fogok föltenni. Szándékos ez a részemről, hogy egy picikét böködjelek benneteket. Jézus ebben zseniális volt. Tehát a megfelelő időben megfelelő kérdést a föltette, akkor az emberek ott egy picit megálltak, és elgondolkoztak, hogy vajon én erről hogyan gondolkozom. Én vajon erről milyen meggyőződésem, milyen képen van. Ebben most nem megyünk bele, de fölteszem a kérdést neked, hogy te ismered-e a saját szívednek az állapotát? Mennyire ismered saját magadat? Mennyire voltál idáig őszinte saját magaddal? Mennyire tudod azt, hogy mi van benned? A Biblia kijelenti egyértelműen, hogy a szívek vizsgálója az Úr, és senki nem ismer téged úgy, mint ő. Ő mindent tud rólad. Mindent, kivétel nélkül. Tudja az értékeidet, ismeri a hátrányaidat, a hiányosságaidat, mindent tud rólad. Te mennyire ismered saját magad? Mennyire tudod azt, hogy bizonyos helyzetekben hogyan fogsz viselkedni? Bizonyára egy mérték szerint ismered magad, de vannak, akik kívülről téged ismernek valamilyen szinten. Legjobb esetben te ismered magad legjobban, de nem igaz az, hogy teljesen mindent tudsz saját magadról. Néha az embernek őszintén szembe kell nézni saját magával, mert van egy szó a Bibliában, amit elmondok, ez a megtévesztés. És a megtévesztésnek az a lényege, amikor azt gondolod, vagy azt hiszed magadról, hogy az úgy jó az, amit csinálsz, miközben megtévesztett vagy, mert nem jó és nem helyes. Lehet, hogy mások is látják, lehet, hogy benned is mocorog, hogy valami nem oké, nem kerek, de Isten tudja, és ő előtte sosincs ez elrejtve. És van Jézusnak egy válasza arra, hogy hogyan tudod a megtévesztést kikerülni, vagy hogyan tudsz a megtévesztés állapotából az igaz útra lépni. Ide is el fogunk jutni, de ne szaladjak ennyire előre. Beszéljünk arról egy picit, hogy nem kell nagy bátorság ahhoz, hogy meglásd a másikban a hibát, ugye? Nem kell nagy bátorság ahhoz, hogy a másikat kritizáld, hogy a másikról elmond a véleményedet. Nem kell különösebben hitet gyakorolnod, ahhoz sem, hogy másokat kibeszélj. De hogy szembenézz a saját magad szívével, hogy szembenézz a saját indítékaiddal, hogy szembenézz a saját motivációddal, ehhez alázat kell, ehhez hit kell, ehhez őszinteség kell, és néha ez mindennél nehezebb. Hogy őszintén szembenézz saját magaddal. Hogy megvizsgáld, hogy amit teszel, azt miért teszed. Mi az, ami motivál? Mi az, ami miatt te azt abban benne vagy, amit végzel? Nem olyan túl régen hallottam egy prédikátort prédikálni, és minden rendben volt azzal, amit mondott, de volt bennem valami ilyen gyomorgörcs és rossz érzés, és kerestem magamban, hogy most miért van ez? Valami rossz szellemiség uralja ezt az illetőt? Azt utána rájöttem, hogy egyáltalán nincs vele semmi baj, velem van a probléma. Az előítéletemmel, azzal, hogy van vele vélt vagy nem vélt sérelmem, problémám, és ez miatt egészen másképpen tekintek rá. Mert sértődött voltam rá. Mert a múltban, egy hónapja, egy éve, 10 éve, 20 éve, teljesen mindegy, volt valami affér, és igazából azt a neheztelést, amely bennem volt, hiába gondoltam azt, hogy azt én elengedtem, igazából nem engedtem el. És ez akadályozott engem, mert nem hallottam meg azt, amit ő mondott. És sokszor vagyunk így, hogy saját magunkat korlátozzuk és akadályozzuk akkor, amikor nem látjuk be őszintén azt, hogy milyen motiváció, milyen indíték, milyen szándékok vannak bennünk. Ha meg vagyunk győződve valamiről, akkor nagyon nehéz beismerni magunknak, vagy magunk előtt azt, hogyha hibáztunk. Vagy könnyű? Ha valamiről meggyőződésben vagy, akkor könnyen beismered, hát ezt hibáztam, oké, tovább lépek. El lehet persze jutni erre a hitszintre, úgy gondolom, az alázatnak arra a fokára, amikor az ember könnyen megteszi ezt, de amikor megtévesztésben vagy, akkor már csak makacságból is ragaszkodsz a saját igazadból, mert te úgy gondolod, úgy hiszed, meggyőződésből, hogy neked van igazad. És én úgy hiszem, hogy 15 évesen mindannyian megvoltatok győződve bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és azt mondtátok volna, hogy ide a rozsdás bökőt, az úgy van, ahogy mondom. Aztán eltelt 10 év, és lettél 25-30 éves, és azt mondtad, hogy ez a 15 éves jó magam, az nem is tudom, hogy mit gondolt, mert egész más meggyőződésed van már arról a dologról, vagy másról is 30 évesen, mint 15 évesen. Így van? Bólogattok sokan, köszönöm, bátorítsatok. Tovább lépek. 50 évesen mit gondoltál ugyanarról a dologról, amiről meg voltál győződve 30 évesen? 70 évesen, 80 évesen meg már az egészre legyintesz, hogy semmi sem volt jó úgy, ahogy. Egy dolog az, ami állandó. Egy dolog, amiben a meggyőződésünknek szilárdnak kell lenni. Az Istennek a beszéde, Istennek az igéje. És amikor ezt meglátod, és nem a saját vélt vagy valós sérelmeid miatt próbálod a saját magad igazát erőltetni a másikra és saját magadra is, akkor kinyílik előtted a világ. Mert Istennek az áldása tud jönni feléd. Úgyhogy mai napon ez az üzenet, én úgy hiszem, hogy sokatok számára lesz ilyen ajtókat berugó, vagy falakat leomló, leborító üzenet, mert vannak sokan, akikben sérelmek vannak ott bent, és azt gondolod, vagy azt hiszed, hogy hát az nincs, én megbocsájtottam. Valóban? Ezt fogjuk a mai napon boncolgatni, és föl is teszem a következő kérdést, hogy neheztelsz-e valakire az életedben. Van-e valaki, akire neheztelsz a családodban, a gyülekezetben? Sértve érzed-e magad azok miatt, amik történtek veled? Sértve vagy-e azok miatt, amik történtek veled az elmúlt egy hétben, egy hónapban, egy évben, 10 évben, vagy ami 15 évvel ezelőtt történt, vagy ami nem történt meg 15 évvel ezelőtt, és ez miatt vagy sértődött? Olyan könnyen rámondjuk, hát ezt elengedtem. Nincs harag, nincs probléma, semmi probléma nincsen. De a válasz őszintén az, hogy sokatoknak, sokunknak van ezzel problémája. Lehet, hogy meggyőzted magad, hogy nem vagy megbántva. Lehet, hogy meggyőzted magad, hogy nem vagy megsértve, de ott legbelül ez a sérelem emészti a lelkedet. És ez a sérelem emészti a testedet is. És nem fogok most listákat sorolni, hogy mi minden miatt lehet megsértődni, akár a gyülekezetben, mert ez a lista, ez végtelen lehetne. Odaült valaki a helyedre, valaki nem köszönt neked, a prédikátornak csörög-zörög a mikrofonja, mint éppen most is, ezen is meg lehet sértni, vagy zsebre van dugva a kezem, vagy mind a kettő zsebre van dugva, vagy csörög a kulcs a zsebemben. Annyi mindenem meg lehet botránkozni, annyi mindenem meg lehet sértődni, és most a inger küszöbödnek a legalját mondtam csak el. Vannak ennél sokkal durvább sértések, sértődések az életben, amik érhetnek az életben, és érhetnek a gyülekezetben is. Alapjában jövő kettő dolog van, amivel szembesülsz, vagy szembesülünk. Az egyik az, amikor úgy érzed, hogy teljesen jogtalan ez a sértés. Teljesen jogtalan, és igazságtalan, és kikéred magadnak. Voltál már ilyen? Na. Kicsit őszintébben. Voltál már valaha olyan az életben, hogy megsértettek? És az érzelmeidben indulatossá váltál ez miatt, és igazán sértve érezted magad? Kézfelrakás nélkül is tudom a választ, csak így látványosabb egy picit. Ugye milyen nehéz őszintének lenni magaddal néha? Voltál már olyan, ezt megkérdeztem már máshol, és ő egy gyülekezetben bántottak meg, és sértették meg az érzelmeidet. Voltál már ilyen? Miért van szinte minden ember keze magasban? Azért, mert ezt nem tudod kikerülni. Nem tudod elkerülni, és nincs olyan, hogy soha ne kelljen szembesülnöd azzal, hogy valaki megbánt vagy megsért. Tehát van egyszer az, amikor jogtalanul, igazságtalanul, akár gonosz módon, megsértenek, megbántanak, belegázolnak a lelkivilágodba, az érzelmeidbe, az életedbe, és bele is szólnak, és erre te megsértődsz. És van olyan, amikor ez teljesen jogtalan, és egy hazugsággal, egy teljesen nem indokolt dolog miatt sértődsz meg, de mind a kettő esetben képes vagy arra, hogy megsértődjél. Van olyan is, lehet, hogy most a kettőt rosszul fejeztem ki magam, van olyan, amikor teljesen jogos az, amit mondanak neked, és teljesen jogos az, hogy amit mondanak, az nem jó, mondjuk például az életed, amit meg kell változtatnod. Például egy munkahelyen, ahol van vezető és van beosztott. Gyülekezetben is van előjáró, és van, aki követő. Nem mindenki vezető a gyülekezetben. És a vezetőnek egyik felelőssége, hogy ha valami nem jól megy, akkor az kiigazítsa. Megmondja, hogy az ugye ebben a formában nem jó, és helyesen és jogosan ezt meg is kell tennie. Van-e lehetőség arra, hogy megsértődsz akkor, amikor téged kiigazítanak? Hogy ne volna. Könnyen előfordulhat ez. De hogyan tudod meg, hogy valóban meg vagy-e sértve, vagy meg vagy-e sértődve? Akkor, amikor megtévesztésben vagy, és akkor, amikor becsapod saját magad. Jézus tanácsa a megtévesztés ellen Jelenések könyvének 3. fejezetében, a 18-as versben így szól. Itt az egész fejezetet felolvashatnám. Ugye a laodiceai gyülekezet pásztorának szól az üzenet, és ez egy gyülekezet, egy megtévesztett gyülekezet volt. És tudjuk, hogy ezek a gyülekezetek, ugye 7 gyülekezet típusról van szó, ez 7 különböző gyülekezet típust is jelöl, illetve jelöl ez még különböző személyiség típusokat is, embereket, azaz minket a gyülekezetekben. És azt mondja a megtévesztett gyülekezetnek, a megtévesztett embernek Jézus, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, és gondolkodhatsz azon, hogy a tűzben megpróbált arany megégesse a kezem, és az nekem jó, hogy akkor nem leszek megtévesztett. Természetesen itt ez egy hasonlat valamire. Nem olvasom végig az egész igeverset, mert ezt szeretném innen kiemelni egy picit. Amikor a tűzben edzett aranyról van szó a Bibliában, akkor mire gondolunk első körben először? Ugye a hitre, arra a hitre, amely erős, amely szilárd, amely hegyeket mozdít, amely mindenre képes, soha nem adja fel, bátor, tetrekész. Ez a fajta hit, amire gondolunk, de itt nem erről van szó. És igazából nagyon sok helyen, amikor tűzben megpróbált hitről van szó, akkor itt nem a hitnek az erejéről szól, hanem ennek a hitnek a tisztaságáról. Mert az aranyat miért teszik tűzbe? Miért teszik tűzbe az aranyat? Azért, hogy fájjon neki, hogy megolvadjon? Nem, azért teszik az aranyat tűzbe, hogy a szennyeződések azok külön tudjanak válni. Ugye a tiszta arany 24 karátos, és vannak neki tulajdonságai. És tudod el, hogy az arany az egy szimbóluma az emberi szívnek a Bibliában. Milyen a tiszta arany? Puha, lágy, könnyen alakítható, könnyen formálható. Az arany, a tiszta arany, az nem egy kemény fém. Természetesen az újadon, ha 24 karátos arany van, ez kemény, de hogyha nagyon akarnám, össze tudnám nyomni, ha annyira erős lennék. A tiszta arany könnyen alakítható. Szennyezett arany, az, amelyikben vannak különböző fémek, nikkel, réz, stb., az már a karát számát tekintve kisebb, és megváltozik a tulajdonsága. Hogyha valakinek aranyfoga van, biztosra veheted, hogy az nem tiszta arany a fogadban, hanem valami ötvözet. Mert ha ráharapnál akár egy mogyoróra vagy dióra, akkor a fogad kicsorbulna. Ugye a fognak pedig keménynek kell lennie. Úgy is mondhatjuk, hogy az a fog, ami a szádban aranyból van, az egy ötvözet. Egy fémekkel szennyezett arany. Ami nem probléma ott, az egy dolog, hogy mondjuk nekem nem nagyon tetszik, de ez ne sértsen meg téged ma. Tehát érted-e a párhuzamot? Vannak tulajdonságai a tiszta aranynak, és vannak tulajdonságai a szennyezett aranynak. Tulajdonsága a tiszta aranynak az, hogy könnyen formálható, könnyen alakítható, és lágy. És ilyennek kell lenni a szívednek. De a kérdés megint, a harmadik, negyedik a mai napon. Látod-e az aranyon egymás mellett, hogy ez tiszta, ez pedig szennyezett? Nem biztos, hogy látod. Addig, amíg be nem teszed azt a tüzes kemencébe, addig, amíg annak az aranynak nem jön el a megpróbáltatás, addig, amíg nem jön a próba, addig nem látod, hogy az az arany mennyire szennyezett. És hogy az üzenetnek a lényegét ugye most megfogjuk, a szívedet sem látod addig, amíg nem kerülsz bele egy problémába, egy nehézségbe, egy próbatételbe, egy kísértésbe. Hiába mondod azt, hogy ó, én tiszta vagyok, én mentes vagyok a nehezteléstől, mentes vagyok attól, hogy másokat károsztassak, mentes vagyok attól, hogy másokat bántsak, én odaadom az életemet neked, Uram, bármikor, és bármit megteszek, érted, akkor látod meg, hogy mi van benned, amikor belekerülsz egy nehézségbe. Mert akkor lehet elválasztani a tiszta aranyat a szennyeződéstől, amikor különféle hatások és nyomások érik. És fölmerült bennem a kérdés, ez nagyon primitívnek gondolhatod, de vállalom, hogy amikor az aranyat beleteszik az olvasztó tégelybe, és mondjuk az arany nem egy fém lenne érzéketlen, hanem egy érző lény lenne, akkor vajon mit érezne? Ó, de jó, wellness ezek, de jó nekem. Fájdalmat érezne, kínlódást, szenvedést, mert a tűz szinte meg akarja emészteni őt, és ez a szétválasztás, ez neki fájdalmas. Mert 1060 valahány fokon olvad, azt hiszem, az arany. Igazán próbatétel alatt van. És a szíved ugyanilyen. Ezek a próbatételek, ezek a nehézségek, amiken keresztül kell menned az életedben, ezek jó dolgot hoznak elő belőled. Akkor, ha tudod azt, hogy mi célt szolgál ez. Mert így meg tudsz tisztulni, erőssé tudsz válni, meg tudod ismerni saját magadat, és hogyha ismered saját magadat, akkor tudsz a megtévesztés ellen tenni. Addig nem. Halleluja! Ézsaiás 48:10-ben azt olvassuk az igében. Ímé megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kemencéjében. Ez tipikusan az az ige, amit ha olvasunk, ugye nincs vastagon se kiemelve, akkor gyorsan tovább lépünk, nehogy ezen elgondolkozzunk, mi ez a nyomorúság kemencéjében, meg vagyunk próbálva. Ez biztos valami rossz fordítás, menjünk tovább gyorsan. Mi a következő ige? Na mondom a következő igét, Új Szövetség, 1. Péter levél, 1. fejezet, 6-7-es verse, és ezt az egyszerű fordítás szerint szeretném felolvasni. Mindenki ismeri az igét, sokszor hallottátok, sokszor elhangzott már, kiváló igék. Így hangzik. Ezért tölt el benneteket nagy öröm, annak ellenére, hogy most még egy kicsi ideig különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek. És hogy miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, vajon valódi-e? Az igazi hit ugyanis értékesebb a színtiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Halleluja! Amikor egy nehézségbe kerülsz, az segíthet meglátni szívedben, lelkedben azokat a szennyeződéseket, amelyekről lehet, hogy nem is tudod, hogy ott el vannak rejtőzve. Mint például az irigység, a féltékenység, a keserűség, a viszály, vagy a harag. És ismétlem saját magamat, ezek a dolgok Isten elől nincsenek elrejtve. Ő ezt tudja, látja, hogy ezek benned vannak. Nem miatta kell ezek felszínre jöjjenek, hanem miattad. Mert ez az útja annak, hogy te éretté váljál, hogy szellemi emberré váljál. Könnyű lenne, ha úgy élhetnénk az életünket, hogy megszületünk egy burokban, de elképzelhetetlen, így jársz óvodában, hogy van egy magzatburok rajtad van. Aztán így jársz kiskolába, középiskolába, el sem tudom képzelni, hogyan tudnál így férjhez menni, vagy megnősülni. Nehéz ez befogadni akkor, hogyha nem vagy hajlandó úgy gondolkozni, hogy bizony vannak dolgok, amikben nekem változnom kell. Ha a büszkeségnek és a felfoglalkozásnak azon a szintjén vagyunk, hogy nekem nem lehet már újat mondani. Én mindent tudok. Hát én már 10, 20, 30, 50 éve már keresztény vagyok, és ma annyi hirdetést hallottam, hogy már semmi nem tud igazán hatást gyakorolni rám, így nehezen fogod ezt a mai üzenetet befogadni és meghallani. És ismétlem újra magam, nem azért van erről szó, hogy bárkire rámutassak akár én, hogy figyelj, veled probléma van. Jézus szeret téged, üdvösséged van, örök életed van. Azért van erről szó, mert van egy jobb élet, mint amit most ma élsz. És ehhez a jobb élethez ehhez szükséges az, hogy meglásd dolgokat, és hogy ne legyél megtévesztett. Hajlandó vagy-e meglátni azt, ami benned van? Ha helyesen látod a dolgokat, csak akkor szabadulsz meg a megtévesztéstől. És visszakanyarodva a mai üzenetnek a témájához, hogy amikor megsértődsz, akkor áldozatnak érzed magad, és úgy látod magad, hogy te vagy az, aki bántva van, és különben is mindenki más csituljon el, veled most igazán foglalkozzon a másik ember, mert te meg vagy bántva, meg vagy sértve. Amikor megsértődsz valakire, vagy valamire, akkor könnyen átesel a ló másik oldalára, akit addig kedveltél, szerettél, utána már elkezded őt vádolni. Addig, amíg nem sértett meg az illető, és maradhatunk a gyülekezetnél is, de ez így van a házasságban, így van az iskolában, így van a munkahelyen, addig, amíg jóba vagytok, akkor elfogadó vagy vele, türelmesebb vagy vele, könnyebben elnézed a hiányosságait, a hibáit, de amikor megsértett, onnantól kezdve már tartózkodó vagy, és már egyből könnyebben meglátod a hibáit, azonnal rá tudsz mutatni arra, hogy hoppá, veled sem minden tökéletes, és ítélkezővé válunk sokkal könnyebben, mert ebben a pillanatban, amikor megsértöttél, elkezdtél önmagadra összpontosítani, és a saját érzelmeidre, a saját érzékelésedre, arra, hogy benned most neked ott a lelkedben, a lelki világon, neked milyen rossz dolgok kavarognak. Igazából a szellemi vakság egyik első jele az, amikor elkezdünk önmagunkra összpontosítani, és minden mást, ami körülöttünk van, azt kizárunk, és csak arra nézünk, hogy én, hogy, és mennyire, milyen mértékben meglettem károsítva, meglettem sértve, meglettem alázva, és lehetne a sort folytatni, és az indokokat is hosszan lehetne sorolni, mi miatt lehet az, hogy neked ilyen érzéseid vannak, de mindenki a saját életéből merítsen. Mert mindannyian szinte föltettétek a kezeteket, hogy voltatok már megbántva. Ha nem tetted föl a kezed, hadd mondjam el neked, a legelső sértődésed az óvodában volt, mikor elvették a piros labdát tőled. Aztán az iskolában, amikor a tanár nem négyest adott, mert úgy érezted, vagy ötöst, amiért jól feleltél, vagy jól dolgozott, és hanem csak hármast, akkor megsértődtél rá. Tehát sokkal jobban mondtad. És lehetne hajnalig sorolni az indokokat, hogy mi minden miatt tud az ember megsértődni. Jogosan, vagy jogtalanul. Olyan sokan vannak ebben a csapdában, hogy szinte elhisszük azt, hogy ilyen a normális élet. Hogy ebben a helyzetben vagyok, meg vagyok sértve, azzal az illetővel nem tudok mit kezdeni, nem tudok mit csinálni vele. És szinte így megrántjuk a vállunkat. De ha belegondolsz abba, hogy a sértődés az ez egy neheztelés, ez kapcsolatokat tesz tönkre. A sértődés a köztünk lévő kis szakadékot óriás szakadékká tudja növelni. A sértődés falakat tud közénk húzni, és kapcsolatokat tud szétszakítani. Szomorú látni. Számomra szomorú látni, hogy szolgálatok nem tudnak megfelelően működni, mert sértődöttek. Vannak szolgálatok, pásztorok, evangélisták, tanítók és segítőszolgálatok, zenei szolgálat, kisegítő, technikai, mindenféle szolgálatok vannak, és akik sértődésben vannak, azok nyalogatják a saját sebeiket, és sajnáltatják magukat a sebeik miatt, és a képességüknek csak a töredékét tudják produkálni a szolgálatban, mert le vannak terhelve a sértődés miatt. És önmagukra fókuszálnak, és nem léptek túl a sértésen, nem léptek túl a sértődésen, és igazából mindegy, hogy az a sértés vagy sértődés a te irányodban az jogos volt vagy jogtalan, neked nincs felhatalmazásod arra, hogy te a sértett állapotban maradjál. Nincs erre felhatalmazás, hogy te duzzogjál, mint egy 16 éves kis lány, aki duzzog az anyukájára, mert nem engedi előtt 10 óra után már sehova. Még jobban leterhel a sértés, és még jobban leterhel a neheztelés, hogyha ez keresztényektől jön. Hogyha ez olyanoktól jön, akik számodra fontosak. Még keresztény is, esetleg még rokon is, családtag is, és egy gyülekezetbe is jártok, és ő sért meg, akkor még fájdalmasabb ez számodra, mert nagyobb az elvárás, ha nagyobb az elvárás, nagyobb a csalódás is. Sokan sebesültek és sérültek és keserűek ez miatt. De Jézus világosan megmondta, lehetetlen úgy élni a világban, hogy ne adódjon lehetőséged arra, hogy megbotránkozzál. Úgy gondolom, innentől kezdve nem azon kell munkálkodnunk, sem neked, sem nekem, hogy soha semmilyen sértés ne jöjjön majd kívülről, hanem azon, hogy amikor az majd jön, arra én hogyan reagálok, és hogyan viszonyulok hozzá. És legyen rá egy kész válaszom. Érted, hogy mit akarok ezzel mondani? Tehát Jézus elég világosan, egyértelműen elmondta, hogy lesznek lehetőségek megbotrágozni, mégis a legtöbb hívő megdöbben. A legtöbb hívő megzavarodik, elcsodálkozik, amikor ez megtörténik. De tudnánk, hogy a reakciód az ilyenkor ki tud téged szolgáltatni. Ahogy reagálsz erre a dologra, az akár napokra, hetekre, hónapokra visszavethet a hit életedben. El tud téged mozdítani arról a helyről, amiben vagy, ha megsértődsz. Ezért fel kell készülnöd, mert a válaszod az meg fogja határozni azt, hogy mit fog hozni neked a jövő. Hát a válasz reakciód, amikor valaki megsért, az meghatározza a jövődet. Mert a vihar az jönni fog, a szél az jönni fog, belég fog ütközni. És ha idáig még nem volt lehetőséged igazán megbotránkozni, igazán megsértődni, igazán belecsöppenni egy viszályba, amihez igazából semmi között, eljön majd az idő, amikor lesz erre lehetőséged. És ha jól kezeled, jól tudod ezt kontrollálni, és megfelelő módon tudsz ehhez viszonyulni, akkor könnyen keresztül jutsz rajta. Akkor nem kell a pusztaságban lenned az érzelmeiddel hosszú hónapokat, éveket. Vannak, akik évtizedeket töltenek itt. Egy-két sértő mondat vagy megjegyzés miatt. És sokan vannak, akik elhagyták a helyüket. Azt a helyüket, amelyet Isten adott nekik. Ezt 23 éve látom a gyülekezetben. 23 év nem olyan nagyon sok. Főleg nem szolgálatban, de mondjuk 70-80 év, az mondjuk sok, hogy az ember él 70-80-100-120 évet, ahhoz képest 80 év sok, 20 pár nem. De mégis ebben a rövid időszakban is annyi példát láttam erre, hogy elkeserítő, hogy a keresztények mennyire nem tudnak bánni a saját érzelmeikkel. Nem tudják kontrollálni azt. És beszélnek az igéket, idézgetik, hogy meg kell újítani a gondolkozásmódunkat, és én ezt teszek, meg azt teszek, meg amazt teszek, de nem a másikat kell megváltoztatnod. Igazából saját magadat sem tudod megváltoztatni, de Istennek megengedheted, hogy ő megváltoztasson téged. És ő időnként megengedi, hogy belekerülj az olvasztó tégelybe. Nincs más út arra, hogy megedződjél. És ilyenkor mi gyorsan ki akarunk onnan kerülni, de hidd el, erősebbé tesz téged, hogyha ezen győztesen keresztül mész. Halleluja! Ha rosszul reagálsz a sértésre, akkor a sarokba szorít téged, és csak nyugodtan, most legyél őszinte magaddal, nem változik meg a hozzáállásod az az illetőhöz. Láttam szolgálatokat, akiknek a szolgálathoz való hozzáállásuk változott meg akkor, amikor megsértődtek. Ártatlannak hiszed magad, és ezért visszatartod a megbocsájtást. Ez egy nagyon-nagyon jellemző dolog keresztényekre. Hát én ártatlan vagyok. Ő volt a hibás, gyógytalanul sértett meg, és ezért visszatartod azt, hogy elenged neki a tartozást. És neheztelsz. És azt mondod, én megbocsájtottam. De amikor szóba kerül ez a dolog, valakivel beszélgetsz, és könnyek folynak ki a szemeidből az 5 évvel ezelőtti dolog miatt, akkor valóban elengedted? Amikor összeszorul a gyomrod, mikor szóba kerül, akkor valóban elengedted? Mikor szóba jön az az illető, aki megsértett, tudsz neki örülni, hogy ő áldást kapott valakitől valamit? Vagy irigység és féltékenység kerít hatalmába, vagy pont ő, aki így viselkedett velem? Akkor tényleg elengedted azt a sértést? Így böködlek most egy picit, jó? És ez szándékos. Ne gondolj magadról rosszat, mind ilyenek vagyunk, mind emberből vagyunk. Azért van erről szó, hogy felnyíljon a szemünk, hogy meglássuk azt, hogy van hova fejlődni, van lehetőség arra, hogy előre lépjünk, hogy tovább lépjünk. Vannak, akik leélik az életüket úgy, hogy haragszanak egész életük végéig a szüleikre. Mert nem kapták meg a szüleiktől azt, amit megkaphattak volna. Valaki túlment, keresztül jutott egy válláson, vagy kettőn, vagy hárman, és mindegyikre haragszik, és mindegyiket vádolja. Az ő hibája, az ő felelőssége, az ő butasága, az ő gonosz szíve, az ő gonosz szája, és a felelősség ott a másikon van, rajtam pedig semmi, Én ártatlan vagyok, de saját magadat hozod ezzel rossz helyzetbe Isten előtt. Nem azért, mert Isten nem fog szeretni téged, hanem azért, mert lesz egy gát, lesz egy szennyeződés ott a szívedben, azaz a hitedben, és a hited nem úgy fog működni, ahogy te szeretnéd. És kérdezed, hogy miért nem működik? Azért, mert tele van a hited szennyeződésekkel. Tele van meg nem bocsájtással, tele van nehezteléssel, tele van sértődéssel, tele van féltékenységgel, tele van irigységgel. És nem engedted el. És nézel magadra, hogy hát gyülekezetbe járok, Bibliát olvasok, nyelveken imádkozom, mindenféle jó dolgot teszek, és kívülről úgy nézek ki, meg kívülről is mindenki azt mondja, én vagyok a hit ember, de nem ettől látszódik meg az emberben, hogy milyen a hite, hanem akkor, amikor nyomás alatt van. Ha egy szivacsot beleraksz valami folyadékba, amikor azt megnyomják, ki fog belőle folyni az, amit előtte felszívott magába. Ha benne csak a tiszta ige van, és tiszta a hited, és jól működik, amikor nyomás ér téged, megpróbáltatás, nehézség, vagy bármiféle keserűség, akkor az fog kifolyni belőled. De ha a neheztelés, meg a sértődés, meg a duzzogás van benned, akkor az fog kifolyni belőled. És akkor csodálkozol, hogy miért nem működik? Mi a probléma, Uram? Semmi rosszat nem tettem, ők voltak azok, akik megbántottak, ők voltak, akik hazugságot mondtak rólam, ők voltak azok, akik becsméreltek engem. Hát én ártatlan vagyok, az égvilágon semmi rosszat nem tettem. Akkor miért nem működik nekem? Legyen a hited, a szíved tiszta, és sokkal könnyebben fog menni minden. Amikor a szíved nem tiszta, vagy a lelked, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, akkor igazából egy bosszúra vágysz. Megbántott? Úgy de jó lenne, minél előbb learatná annak a rossz magnak a gyümölcsét. És várod azt, hogy valami rossz történjen vele. És hogyha tényleg valami rossz történik vele, akkor ugye, megmondtam, azért van ez veled, mert olyan rosszat tettél velem. Ez nem a megbocsájtásnak a szelleme. Ez nem annak a szelleme, hogy én szeretlek téged el nem múló szeretettel. Ez a kárörvendés. Jézustól láttunk ilyen példát. Nagyon fontos dolog meglátni, hogy csak azért, amiért rosszul bántak veled, nincs engedélyed arra, hogy ragaszkodj a sértődésedhez. Nincs erre felhatalmazásod sehol. A Bibliában nem olvasol ilyet. Konfliktusok voltak, konfliktusok vannak, és konfliktusok lesznek. Ha akarod, ha nem. Ha hiszed ezt, ha nem. Ha imádkozol ez ellen, ha nem. Azok lesznek és jönnek. És ezekkel szembe kell nézni, és a ténnyel is, hogy egyedül Jézus a tökéletes pásztor. Ez egy tény. Ha gyülekezetbe jársz, ott nem tökéletes emberek szolgálnak, és nem tökéletes emberek ülnek melletted. És mögötted sem. És előtted sem. Kit hagytam ki? Így mindenki benne van. Isten belehelyez téged egy helyre. Ugye múlt héten elhangzott, hogy Isten elhelyezte a tagokat Krisztus testében, amint úgy akarta. És nagyon szeretem azt mondani, hogy Isten nem kérdezte meg a véleményemet erről. Nem kérdezte meg azt, hogy akarom-e, tetszik-e, vagy nem tetszik. Ide helyezett, ezért itt vagyok. És te is itt, téged is ide helyezett, és itt vagy. És addig nem megyünk innen, amíg Isten azt nem mondja. Így van? Itt betöltheted az elhívásodat, áldást lehetsz mások számára, te is áldott lehetsz, és a sötétségben világítani tudsz. És mit akar a sátán? Megpróbál megsérteni. Megpróbál téged leterhelni érzelmi szinten, hogy kivegyen téged arról a helyről, amely helyre téged Isten helyezett. Megsért, és lehet, hogy jogtalanul sértettek meg, lehet, hogy nagyon keményen durván beszólt neked valaki, és lehet, hogy tényleg hazugsággal vádoltak, mindegy, hogy milyen szintről. Megpróbál a sátán téged kivenni arról a helyről, ki akar gyomlálni, el akar távolítani azért, hogy Isten akaratán kívülre kerüljél. És ezért van az, hogy nagyon sok ember gyülekezetről gyülekezetre repdes és megy tovább, mert
Egy helyen megsértették, és azt gondolja, hogy a másik helyen ez elő nem fordulhat sohasem. Aztán ott is megsértetik valamiért, mert nem fogadják el a profétai szolgálatát, vagy nem fogadják el a zenei énektehetségét, vagy nem fogadják el azt, hogy neki hosszú haja van, és nem rövid, vagy bármi miatt megsértődik, és tovább áll. És így megy tovább, vándorol, mint a méhecske virágról virágra, és a méhecske legalább hasznot termel, de a hívő, aki így ugrál valahova, az nem tudod miért. Mert gyümölcsöt csak is úgy lehet teremni, hogyha el vagy plantálva, ha meg tudsz gyökerezni valahol. Próbálj meg egy virágot, vagy egy fát két hetente, vagy havonta, vagy akár évente átültetni. Tedd meg egy megyfával, egy gyümölcsfával, vagy minden évben átülteted. Nem fog jó gyümölcsöket hozni, meg kell gyökerezzen. Ez egy helyhez kötött dolog. Független attól, hogy jön a vihar, jön a sértődés, vagy nem jön a sértődés. A kertész nem mondja azt a megyfának, vagy a barackfának, vagy a körtefának, hogy jaj, megóvlak mindenféle széltől, megóvlak a napsütéstől, és mindentől megóvlak, hogy nehogy valami probléma legyen veled. Nem, kiteszi oda, kiülteti, és jön a szél, jön a vihar, jön az eső, jön a nagy vihar is akár, és annak a fának meg kell gyökereznie, ellenállóvá kell válnia. És te is ilyen kell legyél, jó értelemben ellenállóvá, hogy meggyökerezzél, hogy gyümölcsöt tudjál hozni. És nem engedheted meg azt, hogy megsértődj bármire, bárkire. Amikor ezt megteszed, levetted a fegyelmed és a szemed Istenről, és néztél saját magadra. És így nyalogatod a saját sebeidet. Ugye az én fájdalmam, az én igazságtalanságom, ami engem ért, és az enyém is, az enyém is, az enyém, és ez a szellemi vakságnak az első jele. Mert így érzéketlenné válsz Istennek a vigasztalására, a segítségére, a támogatására, arról nem is beszélve, hogy a véleményed, a szavaid, a hozzáállásod, a mentalitásod, minden megváltozik azzal kapcsolatban, aki téged megsértett. Önmagában sem jó dolog. Vagy ha megsérti a gyermekedet valaki az iskolában, akkor te azt a tanácsot adod neki, hogy holnap jó vág nyakon, mit képzel? És ha a nyakonvágásra se reagál, akkor rúg bokán. Egyértelmű felszólítás van a Bibliában, új szövetségével, hogy törekedjetek mindenkivel a békességre. Mi itt a gyülekezetet építeni akarunk, nem rombolni, így van? Ezért figyeld meg, amit most mondok. Te is voltál már sértő. Mindannyian, nem csak sértett. Nagyon sokszor úgy sértesz meg másokat, hogy neked fogalmat sincs róla. Fel sem tűnik neked, hogy te sértő voltál a másik számára. Mint ahogy nagyon sok esetben nekem sem tűnt fel az, hogy amit mondtam, ahogy mondtam, amilyen stílusban mondtam, az a másik számára bántó és sértő volt. Nagyon jó példa előttem a feleségem, és talán elmondhatom, nem haragszik, megérte, mikor mi megismerkedtünk egymással, sokat beszélgettünk az igéről, előbb szolgáltunk mi, mint sem, hogy bármiféle érzelmi dolog kialakult volna közöttünk, és egyszerűen nagyon vehevensen mondtam neki az igéből a meggyőződésemet, azt, amit hogyan látom, és mondtam, hogy nem úgy van, ahogy te gondolod, úgy van, ahogy én mondom, és kifejeztem magam a saját magam stílusában, és nekem fel sem tűnt, hogy őt ez bántja így ebben a formában. És később mondta el, hogy egy ilyen pici hajszál választott el attól, választotta őt el attól, hogy engem kidobjon. Kidobjon a lakásából, mert az ő lakásában voltunk akkor, kidobjon az életéből, és kidobjon, mert bántottam őt azzal az arroganciával, azzal a fölényeskedéssel, amivel én szóltam akkor, Isten igéjét. De nekem fel sem tűnt. A élete legrosszabb döntését hozta volna persze, hogyha kidob engem akkor. De hogy ne menjünk el a vicc területén, köszönöm Istennek, hogy nem engedte azt, hogy ez megtörténjen. Utána megbeszéltük persze, de ezután is még előfordult másokkal kapcsolatban is, hogy amit mondtam, ahogy mondtam, az nekem nem volt olyan sértő, mert Nem az, hogy vastag a bőr az arcomon, de hogyha nekem valaki valamit mond, én nem igyekszem nem fölvenni a sértést. És úgy gondolom, hogy ezt más is elbírja. És én bátran használok kemény szavakat, én bátran vagyok nyílt, bátran vagyok őszinte, bátran vagyok egyenes, mert azt gondolom, hogy másik ezt tudja kezelni és fogadni. Mindahogy igyekszem én is ezt kezelni, ha velem valaki ilyen. De nem mindenki tudja ezt így kezelni. Úgyhogy van egy aranyszabály, hogy amikor az igazságot közlöd, amikor az igazságot mondod, azt neked mindig szeretetben kell tenned. Mindig. Mindig szeretetben kell tenned, és akkor a te részed, az ki van pipálva. Innentől kezdve a másik dolga az, hogy hogyan viszonyul ahhoz. Ebben az esetben is előfordulhat, hogy a másik megsértődik? Igen. És majd, hogyha odaérünk, és beleférek, akkor hozok erre is egy-két példát. Tehát, akik mindig elfutnak a nehézségek elől, azok nem erősödnek meg soha, és sajnos soha nincs erejük arra, hogy kezeljék az üldöztetéseket és a nehézségeket. Isten nem arra teremtett, hogy elkülönítve éljünk egymástól a világban, hanem arra, hogy közösségben legyünk. Ha pedig közösségben vagyunk egymással, valaki a vaníliafagyit szereti, valaki a puncsfagyit, valaki a karamelt, valakinek ez a fajta stílusú prédikáció tetszik, valakinek az a fajta stílusú prédikáció tetszik. Nem vagyunk egyformák. Ő szereti azt, amikor az ő gyermekei törődnek egymással. Ő szereti azt, amikor az ő gyermekei gondot viselnek, és gondoskodnak egymással, és ez nem mindig könnyű. Ez nem mindig könnyű. Nézz szembe a próbákkal, mert a jellemed csak akkor fejlődik, ha feldolgozod a másokkal való ellentéteket. A jellemed akkor válik Krisztusivá. A jellemed akkor fog igazán felölteni azt, ami a belső ember valójában, hogyha a szembenézel azokkal a konfliktusokkal, amelyekbe belekerültél, vagy belekerülsz majd a jövőben. Ha ezt elkerülöd, akkor jön a sértődésnek azon körforgása, amiből nincs kiút. Tehát egy körből hol van a kiút? Mész körbe-körbe, és a sértődést játszod, és mindig ez zajlik le benned. Hogy van ebből kiút? Valahol meg kell szakítani. És legyél te az, aki ezt megszakítod. A gyűrű egy jó hasonlat arra, hogy Istennek örök élvényű szeretete van felénk, el nem múló. Azt nem tudod megszakítani, nem tudod megtörni. De azt a neheztelés, azt a bántódás érzés, azt a sértődés érzés, ami benned van, azt meg tudod szakítani. Meg tudod törni. Csak ezt neked látnod kell, hogy benned van-e. És ha megláttad, az még mindig nem minden. Utána valamit cselekedned kell, valamit kezdened kell, valamit meg kell változtatnod. Növekedést az ez, az engedelmesség hozza meg. Ha soha nem nézel szembe a saját éretlenségeddel, akkor mindig a sértőnek a hibáit fogod látni, mindig kritikus leszel a sértővel, nem látod meg az értékeit, könnyebben pletykálkodsz róla, könnyen vádolod a hibáiért, nem vagy elnéző vele szemben. Ezeket így felírtam magamnak egy pontba, hogy ezeket mindenképpen elmondjam, mert valóban ilyenek vagyunk akkor, amikor neheztelünk valakire. A 2. Timóteusban, a 2. fejezetben, a 23-as verstől olvasom a 26-osig Pál apostolnak az utasításait, az egyszerű fordítás szerint. Kerüld el az ostoba, értelmetlen vitatkozásokat. Mert ezekből csak veszekedés lesz, te is jól tudod. Az Úr szolgája pedig ne veszekedjen senkivel, hanem legyen kedves és türelmes mindenkihez, és legyen gyakorlott a tanításban. Szelíden és udvariasan igazítsa helyre azokat, akik ellenkeznek vele. abban a reményben foglalkozzon velük, hogy Isten talán mégis megváltoztatja az ellenkezők szívét és gondolkozását, és akkor felismerik az igazságot. A sátán ezeket csapdájába ejtette, hogy ezt azt tegyék, amit ő akar. De még ezek az emberek is észhez térhetnek, és kimenekülhetnek a csapdából. Halleluja! Szerinted ige passzol ez az ige sor? Látod, ugye, hogy itt a sértődésről is beszél az ige. A szeretet az elfelejti a rosszat, azért, hogy legyen reménye jövőre nézve. A szeretet az nem ismételgeti mindig, nem mantrálja a sérelmeit, hogy ő mit tett velem, és milyen jogtalanul. És nem próbálja másikat is meggyőzni, meg azt is, meg azt is, meg azt is, meg azt is, hogy állj mellém, hogy nekem van igazam, és az a másik hazug. Még akkor sem, hogyha ez így van. Mert Jézus sem tette ezt. És nem mond nekem azt, hogy ez könnyű. Ha igazán legyőzöd a sértést, akkor igyekszel könnyen kibékülni, komolyan ki akarsz békülni. Akkor keresed a lehetőséget arra, hogy helyre legyen állítva a kapcsolat. Ha legyőzted a sértődést, akkor keresed a lehetőségét, hogy helyre legyen állítva a kapcsolat. Jézus meggyógyítja a sebeidet, és ő vágyik is erre, de sokszor ezt nem engedjük, mert nem ez a legkönnyebbik út. Mert ehhez alázat kell. Ehhez bele kell menni a nehézségbe, konfrontálódni kell, önmegtagadás kell, de ez az útja annak, hogy gyógyulásunk legyen. Hogy gyógyulás legyen a sérült érzelmeidnek. Ez az útja annak, hogy gyógyulás legyen a megbántott, a keserű, a fájdalmas, sebekkel terhelt lelki világodnak. Ez az útja. Nem mindig a másiktól kell várni azt, hogy ő változzon. Egy döntés, amit meghozhatsz. Az érdekel engem jobban, és az a fontosabb, hogy a másiknak jó legyen a dolga. Ha ez van benned, akkor működik benned Istennek a szeretete, Istennek a szelleme, Istennek az agapéja. Hogy a másik jóléte fontosabb, mint a sajátom. És ez abszolút ellenkezik azzal a gondolkozásmóddal, ami a világban van, és abszolút ellentétes azzal, ami sok emberben van a gyülekezetben. Hogy a másiknak jobb legyen, mint nekem. Hát mi hasznom nekem abból? Van nagyon sok haszna, de az emberek ezt nem látják először. Az önzetlenség az nem mindig ilyen könnyű, bár Jézus azt mondta, hogy vegyétek fel az én igámat, az én terhemet, és lássátok meg, hogy az nem nehéz. Sokszor azért nehéz a számunkra, mert a gondolkozásmódunk, az elménk és a lelki világunk nincs megújítva. És úgy gondolkozunk, mint a világ. És úgy akarunk döntéseket hozni, mint ahogy a világ, és úgy akarunk reagálni, mint ahogy a világ. De tudod, van Istennek egy értékrendszere, meg van az embernek egy értékrendszere, és a kettő az nagyon messze van egymástól. Nagyon-nagyon messze van egymástól. A büszkeség az nem jár ezen az úton, csak a békességre törekvők. A megbocsájtás, a sértődés, a sértés megmutatja azt, hogy hol vagy szellemileg. Megmutatja azt, hogy a szívednek igazából milyen az állapota. Megmutatja azt, hogy igazán ki vagy. Igazán megmutatja azt, hogy ki vagy. És vannak nagyon jó példák a Bibliában. Nem tudom, mennyi időm lesz ezt belesűríteni, de József példáját nézzük meg, jó? Annak a Józsefét, aki a családban a 11. legkisebb gyermek volt, apjának kedvence, akitől cifraruhát kapott, és körbe volt mindig bugyolálva apjának a szeretetével. Talán egy picit vissza is élt ezzel, de ott voltak a bátyai, mind a 10, aki igen nehezményezte azt, hogy a legkisebb a kedvenc, és nem testvéri szeretettel voltak felé, hanem irítséggel, gyűlölettel. És ugye az irítség és a gyűlölet a legrosszabbat hozza ki belőled. Itt a bibliai példa, saját édes testvérét akarták megölni. A történetet ismeritek, kint voltak a pusztában, legeltették a mezőn a bárányokat. Az apja kiküldte a legkisebbet a bátyjaikhoz, hogy nézze meg, mi újság velük, és ők azt mondták, hogy na most akkor megfogjuk ezt a gyereket. Mert ugye a történet eredője onnan fakad, onnan is fakad, hogy Józsefnek volt egy istentől jövő látása, egy álma, ami sértő volt a szüleire és a testvére nézve. Azaz, hogy ő előtte a testvérek és a szülők meg fognak hajolni, és elismerik az ő nagyságát, és meg fognak alázkodni. Na ez aztán teljesen kiverte a biztosítékot a testvéreknél, és elhatározták, hogy megöljük. Megöljük. És el is készítették, ugye bekenték állati vérrel Józsefnek a ruháit, és hazaküldték, hogy na szétmarcangolta a gyereket az oroszlán, vagy valami állat a pusztában. Vagy bedobták először egy kútba. Ott a kútban mit mondott József? Lehet volna lehetősége megsértődni? Hát talán egy kicsit, nem? A testvéreid meg akarnak ölni. Téged ez hogy érintene? Hát ez egy természetes, mindennapos dolog. Nem nagyon. Na de utána még a gonoszságon csavartak egyet, ne öljük meg, inkább legyen egy élő halott. Adjuk el rabszolgának, és még pénzt is kapunk érte. Tehát ez egy rosszabb állapot, mint a halál. Az ókorban rabszolgának lenni, az egy rosszabb állapot volt, mint hogyha levágták a fejedet. Borzasztó állapot rabszolgának lenni. Úgy, hogy nincs remény arra, hogy jön a puci és kimennek itt, mert azt hiszi, hogy én meghaltam. Nincs remény arra, hogy bármiféle erőmenetlenem lenne a látás szerint. De Józsefben nem volt ez a sértődős, duzzogos mentalitás, és látjuk Istennek a válaszát. Potifár házába került József, és jó előmenetelt adott neki, és Potifár idővel az egész háza felett úrrá tette őt, a rabszolgát. Mi ez, ha nem Istennek a kegyeltsége? Nem, mi ez, ha nem Istennek a különleges ajándéka a rabszolga felett, hogy így felemeli őt? De volt-e Józsefben duzzogás, sértőzés, kődobálás és fondorlatos terveket szült, hogy hogyan fogja ezt megbosszulni? Hogyan fogja a saját igazát elmondani majd az apjának? Nem volt ez benne. Következő pont. Mi történik? József azt gondolja talán a fejében, hát igen, ott volt az az álom, Isten fölemel engem, és itt vagyok már egy gazdag ember háza fölött, és most már lassan látom beteljesedni az álmot, és erről lehet, hogy a legrosszabb történik. Jön az asszony, ugye a gazdának az asszonya, aki szexuálisan zaklatja a Józsefet. Ez egy bibliai példa arra, amikor a nő zaklat szexuálisan egy férfit. És nem volt Józsefben az, hogy na jó, egyszer belefér. Nemet mondott neki hosszú-hosszú ideig. A történetet ismerjük. Egyszer kettesben voltak. József ruhája az asszony kezében marad, aki sikítozva mondja, megerőszakolt, és ez a rabszolga, akit idehoztál a házamba. József hova kerül? Börtönbe. A börtönben nincsen gonditerem, nincsen wellness részleg. Ott bűnözők vannak. Meg nyírkos hideg, meg patkányok. Nem egy olyan fajta börtön ez, ahol kinézek a tengerpartra a terasztról. Fölcsillant a remény, hogy valami jó dolog fog történni, és még rosszabbá válik a helyzet. Te voltál-e már így az életedben? Volt, és van Istentől egy látásod. Mondott neked valamit. És elindulsz az úton, úgy gondolod, hogy most akkor ez beteljesedik, és sokkal rosszabbá válik a körülmény és a helyzet. És minden az ellenkezőjét mutatja annak, mint amit te Istentől kaptál, hogy beteljesedik. Sokan ezzel a ponton feladják. Sokan ezzel a ponton megsértődnek, sokan ezzel a ponton abba hagyják, megbotránkoznak, és azt mondják, hogy na itt akkor most vége. Hol van az Isten? És megsértődnek Istenre. Újra fölcsillan a remény a börtönben, hogy folytassam a történetet. Ott van ugye a fáraónak két szolgálója, a főpohárnak, meg a másik. A történetet, hogy rövidre zárjam, megfejti az ő álmaikat, és amikor megfejti az egyiknek az álmát, akkor mondja neki, hogy amikor majd te kikerülsz innen, akkor emlékezzél meg rólam. Megemlékezett róla. Amikor kikerült a főpohárnak, és visszakerült a hivatali helyébe, Azt hiszem, hogy 2 év telt el, addig ott rohadt a börtönbe József. Megsértőtetett volna? Jót tettem veled, jót várhatnék vissza, jó magot vetettem el, erre rossz történt, elfelejtesz. Duzzoghatott te József, sértődés lehetette benne, megbotránkozhatott volna ebben a helyen, ezen a helyen, ebben a percben, ebben a pillanatban, elengedhette volna az álmait. Nagyon sokszor. És ami a döbbenetes a számomra, hogy nem 1-2 hónapról van szó. Nem 1-2 évről van szó. Ha jók az emlékeim, akkor 17 évesen adták el rabszolgának a testvérei, és 13 év után került ki a börtönből József. 13 év. És te azt mondod, hogy téged már 2 hete megbántottak, és ezt olyan nehezen tudod elviselni. Eltelt már 1 hónap, és oda se jött hozzám azt mondani, hogy bocsáss meg. Milyen ember az ilyen? Meddig kell hosszú tűrő legyél? Meddig kell türelmes legyél? Az ember élete 70-80-120 év. Azt mondom neked, ha ezt megkérdezett tőlem, 80 évig legyél türelmes. Nem tudom most hány éves vagy, 20-30-50, még 80 évig türelmes vagy, beleférsz. Jó, tovább nem kell. Ez a hosszú tűrés. Amikor nem nézed azt, hogy eltelt már az idő, igazán megváltozhatnál már. De jó, hogy Isten nem ilyen velünk. Hogy ő hosszan tűr velünk hónapokat, éveket, évtizedeket. És mégis elrontjuk időnként, eltévesztjük, és az ő szeretete feltétel nélkül elfogad minket, szeret bennünket, támogat minket. És amikor megsértődünk, akkor nem mondja azt, hogy látod, milyen sértődés vagy. Ő egy jó Isten. Nagyon bátorító példa Józsefnek a története akkor, ha ismered a végét. Tudod azt, hogy ő a börtönből kikerült, megfejtette a fáraó álmát, és oda került az egész nemzetnek, az akkori világbirodalomnak a legmagasabb pontjára a fáraó alá. És minden a lábai előtt hevert. Minden. Ugye a fáraó álma a 2x7 évről szólt, az 14 év, tehát a 13 évet volt börtönbe körülbelül, még 14 év telt el, vagy nem tudom pontosan mennyi, mikor jöttek a szülei, a testvére, és leborultak előtte. Hány év telt el, amíg az álom beteljesült? Nem 1 és nem 2. Nekem is van egy álmom. Nem tudom hány év, mire beteljesedik. De az én álmom az, hogy ti vagytok. Hogy egy olyan közösségbe, olyan gyülekezetbe járok, ahol nem kell úgy lépkedni jobbra-balra, mint hogyha a hímes tojással lépkednék, vagy mimóza virágokon, hogy nehogy megsértődjön a másik. Hanem a keresztények felnövekedettek, érettek, szeretetben járnak, támogatják egymást, és a világ csodálkozik, hogy milyen szeretet van itt. És megismeri a világ azt, hogy keresztények vagyunk, mert szeretjük egymást. Van erről egy látásom. Ahhoz, hogy ez beteljesedjen, bizony, ahhoz is kell talán ez az üzenet, hogy éretté válik a gyülekezet, felnőtté válik. Sokan vagytok itt, akik érettek vagytok, és mindig lesznek olyanok, akik csecsemők. Mert mindig jönnek be az újak, akiket föl kell építeni. De nem jó érzés azt látni. Fájdalmas, amikor keresztények 10, 15, 20, 25 éve gyülekezetbe járnak, és tényleg olyanok, mint a mimóza virág. Könnyen sértődnek, könnyen bántódnak, neheztelnek. Miközben azt mondják, hogy de hát én hűséges vagyok. És nyelveken imádkozom 2 órát naponta. Egy csodálatos dolog, ha nyelveken imádkozok 2 órát naponta. Hálát adok Istennek. Abba ne hagyd. De van ezen túl még valami, amivel foglalkoznod kell, ez az érzelmi világod. A lelki világod. Azt meg kell újítani, és a szellemedet, amit Isten újjáteremtett, és Isten természet ott benne van, ezt fel kell öltözd a lelkedre is. hogy az új ember megnyilvánuljon. Halleluja! Ha Isten nagysága helyett sokszor a körülményekre figyelünk, akkor elcsüggedünk. Igazából ezért csüggedünk el. Ha megsértődsz, igyekszem befejezni gyorsan, ha megsértődsz, akkor az ellenség elérte a célját. Akkor eltérített Isten akaratától, foglyulejtett. És te választhatsz, hogy megmaradsz ebbe a sértődésben, vagy pedig azt választod, hogy hasznosabb nekem nem megsértődve élni. Ha neked is vannak álmaid és vannak látásaid, már pedig hiszem, hogy mindannyiótoknak vannak Istentől kapott álma és látásai, akkor nem biztos, hogy úgy fog az beteljesedni, ahogy azt te elgondoltad. 1 Korintus 10.13-ra gyorsan odalapozunk. Az egyszerű fordítás szerint olvasom. Így hangzik. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle, így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Ha Isten erejét akarod hordozni, akkor meg kell tanulnod feldolgozni a sértést. Meg kell tanulnod feldolgozni a csalódásokat, és meg kell tanulnod feldolgozni azt is, hogyha elárulnak. Még hogyha ez keresztényektől érkezik hozzád, akkor is. Mert így tudod Isten erejét hordozni. Így leszel igazából felkent. Ha ezt nem tanulod meg, akkor a kenet, az a számodra csak egy ilyen másnak megvan, nekem nem tudom miért nem működik dolog lesz. Sok ponton, sok keresztény ezen a ponton megtörik. Ez egy nagy csapdája az ördögnek. Senkinek az élete nincs megkímélve a konfliktusoktól. Szükségesek ezek, mert Isten ezeken keresztül tart a növekedés pályáján. És ki kell nőjél a bébi keresztény korból úgy, hogy közben szabályszerűen viselkedsz. Jézus zseniálisan tette ezt. Ő a legjobb példa, ő a legjobb pásztor, ő az, akit követünk, és amikor azt keresjük, hogy hogyan tesszük ezt meg, akkor 1 Péter 2.22-23-ban látjuk azt, hogy ő hogyan viselkedett. Aki bűnt nem cselekedett, sem szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Hagyta az igazságosan ítélőre. Annyira szeretjük mi kézbe venni a dolgokat. Annyira szeretünk mi igazságot szolgáltatni. Annyira szeretjük azt, hogy na most én akkor most megmondom a tutit, és megmondom az igazat. De tudod, az igazat meg lehet mondani így is, meg lehet mondani úgy is. És mind a kettő az igazság, csak a végeredmény nem. És egy egyszerű példa, amit sokszor elmondtam sok helyen, én mondhatom azt a feleségemnek egy vasárnapi ebédnél, hogy drágám, olyan jó leveseket csinálsz mindig, ez a leves egy picit sótlan. Add a sót, légy szíves, és megsózom. Még mondhatod azt, hogy ehetetlen szemét asszony, és sótlan ez a leves. Mind a kettővel kifejeztem azt, hogy sótlan a leves, nem? Egyiknek ilyen a hatása, és ilyen eredményei vannak, másiknak meg van egy kedves hatása. Úgyhogy az igazságot ne az indulatodból, meg ne az érzelmeidből mondd el. Ajaj, nehéz abba hagyni. Példabeszédek 12-16. Egyszerű fordítás szerint azt mondja ez az igevers. Az ostoba haragja hamar kitudódik, az értelmes pedig fel sem veszi a sértést. 19. fejezet, 11-es verse. Bölcs dolog, ha fékezed haragod, és dicsőségedre válik, ha nem veszed fel a sértést. Nagy kihívás ez, hogy mennyire tudunk uralkodni az indulatainkon. És minden alkalom, amikor az indulataink próbára vannak téve, az egy kísértés a sértődésre is. Arra, hogy felhúzd magad, arra is mindig adódik lehetőséged, de minden esetben, amikor a sértődésed van picit próbára téve, igazából a hited van megpróbálva. Tényleg kihagyok egy-két dolgot, hogy befejezzem. Máté evangélium 15. fejezetére lapozunk gyorsan. És fölteszem az alkalom utolsó kérdését. Ugye Jézust láttuk, hogy már megsértették. Vajon ő sértette meg másokat? Jézus volt, hogy megsértett másokat? Azt mondanák, nem. Nagyon sok esetben sértett meg másokat. Nagyon-nagyon sok esetben. Egy példa erre. Máté evangélium 15:7-8-9-es vers. Képmutatók, mondja Jézus, igazán profétált felületek, Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tanításokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Figyeltél-e már valaha itt a 12-es versre? Ezt mondja. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondanak néki. Tudod-e, hogy a farizeusok e beszédeket halván megbotránkoztak? Tudod-e, Jézus, hogy a farizeusok ezt halván megsértődtek? Jézus megsértette volt, amikor a családját. Jézus megsértette a barátait, például Lázárnak a családját, amikor nem rohant egyből oda, amikor hívták őt, hogy beteg Lázár, jön, imádkozzon érte, és mire odaért, 3 nap múlva addigra meghalt. Megsértette a saját városából valókat. Érdekes dolgok ezek. Szeretném, hogyha nem így zárnánk le az alkalmat, és ezt kibontanám, nehogy itt valakinek valami tév gondolata legyen. Ha az igazságot szólod, mint ahogy Jézus az igazságot szólta mindig, Jézus soha nem szólt hazugságot. Jézus mindig az igazságot szólta. És ha az igazságot szólod te is, mindig lesznek olyanok, akik meg fognak sértődni. De a cél sohasem ez, hogy megsértsél másokat. Van úgy, hogy oda kell menni egy vezetőnek egy valakihez, és ki kell őt igazítani, sohasem az a cél, hogy megsértődjön az illető. És valaki ezt annyira rosszul kezeli, akár vezető részéről is, hogy nem megy oda, és nem igazítja ki, nem foglalja el a helyét, Istentől kapott helyét, hogy bizonyos döntést hozzon, mert fél attól, hogy megsértődik az illető, és elmegy, és elveszíti. De ez egy nagyon-nagyon helytelen hozzáállás, én úgy gondolom, mert egy kompromisszumot kötünk. Egy olyan kompromisszumot, amit nem engedhetünk meg. Vannak, akik gyakorlatilag megsértenek másokat azzal, hogy Istennek engedelmeskednek. Amikor kiállok, vagy kiáll az evangélista az utcára hirdetni Jézus nevét, vannak, akik megbotránkoznak ezen? Vannak olyanok, akik számára ez sértő. És bocsánatot kell kérni? Azért, amire az igazságot mondom. Mit mondott Jézus a tanítványoknak? Hagyjátok őket. Vakoknak vakvezetőjük, ha pedig vak vezet vakot, mind a ketten a verembe esnek. Jézus megbotránkoztatta a saját családtagjait, tanítványait, néhány barátját, megbotránkoztatta Keresztelő Jánost. És nem azt mondom ezzel, hogy neked az kell legyen a célod, hogy másokat megsértsél és megbotránkozzál. Megbotránkoztassál, egyáltalán nem. És mondhatod azt, hogy azért nem mondasz valakinek valamit, nehogy megsértsd. És azt mondom erre, még jó, hogy nem ez a célod. Ez a minimum, hogy nem akarsz senkit megsérteni. De van úgy, hogy valakivel beszélni kell, mert az, amit csinál, az nem helyes. Ha valaki oda menne most a lányomhoz, és zaklatná őt bármilyen módon, én oda mennék hozzá, és mondanám neki, ne csinálja ezt. Megsértődhetne az a zaklató? Megsértődhetne. Érdekelne engem különösebben, szerinted? Ugye érted itt a lényeget és az arányokat. Nem akarok én tiszteletlen lenni, de vannak dolgok, amiket meg kell védeni. És az igazság az egy ilyen dolog. A szolgálat, az egyház, Krisztus teste az egy ilyen dolog. A bárányokat meg kell védeni. Nem sokszor volt alkalmam arra, illetve nem sokszor kellett embereket azokban a gyülekezetekben elküldenem, ahova jártam, de volt, amikor meg kellett ezt tennem. Egy példát hadd mondjak, és tényleg ezzel most már lezárom. Valaki azért jön a gyülekezetbe, hogy ott kéregessen. És egyáltalán nem akar az igével foglalkozni, Isten igével. Nem érdekli igazából semmi, ami ott folyik, csak azért jár oda, hogy a gyülekezeti tagokat lelájmolja, akkor én azzal foglalkozom, és foglalkoztam is. Mert a bárányokat meg kell védeni a farkasoktól. Amen. És akkor ilyenkor mi a helyzet, hogy megsértődik az az illető? Ha azt mondom, hogy ne jöjjön többet ide. Nem örülök neki. Az lenne a legjobb, hogyha megtérné. És olvastam 2 Timóteusból. Hát az Isten ad neki megértést, hogy meglássa azt, hogy az ördög csapdájában van. Mindezt azért mondtam, hogy időnként szembe kell nézni azzal, hogy foglalkozni kell helyzetekkel. És lesznek konfliktusaid, amikor őszintén egyenesen nyíltan ki kell tárnod azt, ami benned van. Nem lehet elmenni minden mellett szó nélkül. Mert amikor csak utalsz, ráutaló magatartása, hogy valami baj van, de nem mondod meg egyenesen nyíltan, az én szememben, az én számomra ez egy visszataszító dolog. Amikor csak kerülgeted a forrókásod, amikor csak utalást teszel rá, hogy ott valami nem oké, majd csak észreveszi magát. Én nem látom ezt igeinek. Ez sokszor a félelemből fakad. Hogy nem mered fölvállalni a véleményét, az igazságot, a meggyőződésedet. És azt teljesen megértem, hogy ilyenkor benne van a lehetőség abban, hogy sértődés, viszály, keserűség felüti a fejét, de én úgy hiszem, hogy lehet ezt mindig kezelni. Meg kell tanulnod neked is, meg kell tanulnom nekem is, hogy úgy viselkedjünk egymással, amely méltó Krisztus testéhez. Ne sértsél meg senkit. És amikor téged megsértenek, akkor tudd azt kezelni. Szeretnéd-e tudni azt, hogy hogyan kell ezt kezelni? Szeretnél egy gyakorlati válaszokat arra, hogy mi a megoldás arra, hogy ne sértődjél meg? Valaki már törzsöli a tenyerét így. Nem. Megvan erre a válasz, és igazán érdekel, gyere jövő héten is, mert jövő héten erről lesz szó. Jó? Amen. Kaptam lehetőséget, hogy kétszer prédikáltok egymás után. Gyere jövő héten is. Dicsőség az Úrnak.